az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa vasárnap elhagyta a Gemelli kórházat, visszatért a Szent Márta házba. A hírt, hogy Ferenc pápát március 23-án elbocsátják a Gemelli klinikáról, és visszatér a vatikáni Szent Márta házba, szombat este jelentették be a világsajtónak a Gemelli kórház orvosai. A hetek óta tartó javulás után a Szentatyára a Szent Márta házban hosszú lábadozás vár még, mielőtt újra megkezdi megszokott tevékenységét. Március 26-ától indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, írja a Híradó portálja. Fónagy János a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára fontos feladatnak nevezte a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását az időseknek. Közlése szerint ezért döntött úgy a kormány, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak is lehetővé teszi, hogy pályázzanak a vidéki otthonfelújítási programban. Közlése szerint legfeljebb 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásra lehet pályázni, a felújítási költségek maximum 50%-ára. Az otthonfelújítási munkák előfinanszírozására 6 millió forintos kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, amelyre az állam kamattámogatást nyújt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően az energiaügyi miniszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, írja az Agroinform. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy ezentúl nem lehet úgy kezdeni egy esztendőt a mezőgazdaságban, ahogy azt eddig tettük. Szigli Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízgazdálkodási és fenntarthatósági környezetügyekért felelős osztályának elnöke elmondta, hogy hiányzik a téli feltöltő csapadék a földekből. Novembertől február végéig gyakorlatilag mérhetetlen volt a lehullott csapadék mennyisége, de az előrejelzések szerint várhatóan a tavasz csapadékosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott tél. A terméshozamokon is látszik majd a csapadék hiánya, ami miatt szakmai problémák lehetnek. Idén 13. alkalommal valósul meg a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Az idei TESZED akcióra 2025. április 7-e és 13-a között kerül sor. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. Regisztrálni az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb 2025. március 27-én 16 óráig lehetséges a selektalok.hu/TESZED oldalon. Börzsönyi vadmacskák mutatkoztak be a kameráknak. A vadmacskák titokzatos életébe ritkán nyerhetünk bepillantást, de most egy különleges pillanatot sikerült megörökíteni a Dunai-Poj Nemzeti Parknak. A Börzsöny egyik legkedveltebb vadmacskája kamerák előtt mutatta be újdonsült párját. Ha az életkörülményeik továbbra is megfelelőek lesznek, 63-66 napos vemhességi idő után utódokat hozhatnak a világra, olvasható a Dunai-Poj Nemzeti Park bejegyzésében. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-északkeleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az északnyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Leocki Krisztiánnal, a MÁI madármentőállomás vezetőjével beszélgetünk, elsősorban a gólyák és fecskék érkezéséről, költéséről és kirepüléséről. Kiderül, meddig érdemes a téli madáretetést folytatni, etessünk-e sünit a kertünkben, veszélyes-e a sebesült gólya, és az is, mennyi idő alatt kelnek ki a fekete rigó fiókák. Tartsatok velünk, érdemes! Köszöntelek, Krisztián, az unvonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz!
Március vége környékén megérkeztek már a fecskék és a gólyák, tehát minden fecske és gólya, aki úton volt, az itt van már?
Nem, a gólyák még most jönnek, ugye március 15-éhez köthető a gólyák érkezése, de hát ugye ez nem azt jelenti, hogy eddigre az összes gólya megjön, hanem onnantól kezdve érkeznek kisebb-nagyobb hézagokkal, a fecskék azok még nem jöttek meg. Egy-kettő fecske már feltűnt a közösségi médiában, hogy megjött, de ők azért később jönnek.
Az előző évekhez képest körülbelül azonos madárállomány vagy darabszám érkezik évről évre?
Hát gólyáknál körülbelül igen, egy pici erősítés van, tehát egy picit többen vannak Magyarországon. A fecskék azok sajnos évről évre egyre kevesebb van, 50-60% a lényegében eltűnt Magyarországról. Köszönhető ez a klímaváltozásnak, az állattartó telepek megszűnésének, az olyan új épületeknek, ahova már abszolút nem tudnak fészket építeni. Tehát ezek befolyásolják főként a fecskéknek a egyet számát.
Hogyan lehet segíteni ezen akár hétköznapi hallgatóként? Mit tehetünk?
Hát, hogyha valaki fecskét szeretne a házán, vagy ott a háza körül, akkor lehet kapni internetes oldalakon úgynevezett műfecskefészket, vagy ilyeneket lehet kitenni, vagy ha már ott mozognak a fecskék, akkor sárgyűjtő helyeket lehet kialakítani. Ez úgy néz ki, hogy egy kisebb területen, akár a kertben, akár ott a közterületen a ház előtt, ha netán van egy pocsolya, egy pici földet sarat beleteszünk, és abban a ponta teszünk vizet, ugye akkor lesz belőle egy ilyen lucskos maszlag, amiből tud a fecske fészket építeni, illetve hogyha szoktunk füvet nyírni, ugye a mostani fűnyírók, ezek a kosaras fűnyírók már az utolsó szálig összeszedik a levágott füvet, hogyha kedvezni szeretnénk a fecskéknek, illetve egyéb fészkelő madaraknak, akkor lényegében csak egy csíkban, amikor az utolsó csík vagy az első csíkot vágjuk, akkor levesszük ezt a fűgyűjtő kosarat, ott az ki fogja szórni az útra, az udvarra, az lényegében egy fél nap alatt kiszárad, széna lesz belőle is. Ebből is tudnak fészek anyagot gyűjteni az ott lévő madarak, nem csak a fecskék, hanem más egyéb madárka is.
a Magyarországon telelő madarak elkezdték már a fészeképítést, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
Hát azért még hidegek vannak, azért láttunk már extrém dolgokat, tehát egy pár éve volt, hogy február végén fekete rigó fiókákat nemelt Miskolc belvárosában az egyik fán ott a villamossínek környékén, azon én is azért elcsodálkoztam. Előfordulhat már, hogy némely énekes madár tojásokon ül, de azért még március van, tehát március végén, április elején indul be itt a baby boom, nevezzük így, tehát a fióka szezon, azért még este fagyok vannak, tehát ezt azért a madarak érzik, meg ugye még most vonulnak vissza, tehát még most vonulásban van mindenki.
Gondolom fajfüggő, de mennyi ideig ülnek a tojáson majd?
Hát ha nézzük mondjuk egy fekete rigót, ugye az majdnem minden kertben előfordulhat, lerakja a tojásait, 13 napig kotlik a tojásaikon, 13. napon kelnek ki a kisfiókák, és kikeléstől számított 13-14. Napon hagyják el a fészket, tehát egy ilyen 26-28 nappal lehet kalkulálni madaranként, illetve fészekként. Tehát 13 nap a kikeltés, amíg a tojások kikelnek, és körülbelül ugyanennyi idő, amíg elhagyják a fészket a kismadarak.
A gólyánál mi a helyzet, hasonló számok?
Hát a gólya ugye azért az egy nagyobb madárot, ez tovább tart, ott 33 nap a kotlás, és 64 nap a kirepülés, tehát lerakja a gólya a tojásait, a gólya annyiba más, hogy ő az első tojására is leül, ezért szokott az lenni, hogy az első kikelt kis gólya és az utolsó kikelt kis gólya között nagy különbség van, tehát akár 8-10 nap különbség is lehet. Amikor kikelt az összes tojás, 64-65. Napon szoktak kirepülni a kisgólyák, ugye azért ott sokkal nagyobb növekedés kell, hát hogyha nézzünk egy napos kisgólyát, az akkora, mint egy fél zsemle, a kirepülő gólyafiókát meg ugyanakkora, mint az papa vagy a mama. Ez 64 nap alatt hozza, 64 nap alatt nő ekkorára a gólya, tehát irtózatos sebességgel nőnek.
Gondolom sokat is táplálkoznak ez alatt az idő alatt.
Hát igen, itt a mentőhelyen mi úgy szoktunk kalkulálni, hogy egy kis gólya egy nap egy kiló húst teszik meg. Na most ezt a fészekben, tehát a vadgólyák azért nem tudják hozni, de ott ugye változatos a táplálék, gilisztát, rovart, rágcsálókat, mindent, amit a gólya meg tud fogni, azt beviszi. Nálunk azért ez korlátozottabb, amivel tudjuk a gólyafiókákat nevelni. Ugye én nem adhatok hüllőt, meg védett állat, meg nem is tudok neki fogni, de hát ugye a gólya az összeszed mindent, amit tud. De szerintem ott is egy ilyen 30-40 deka húsra simán szüksége van egy kis gólyának ahhoz, hogy fel tudjon nőni rendesen.
Jelenleg hány gólyátok van?
Voltak telelő gólyáink, egy csomó már elment, egy van még itt, a többiek már itt a tavasz korai beköszöntével már úgy gondolták, hogy mennek mindenfelé, egy még itt van, hát reméljük, hogy idén nyáron nem kell olyan sok kis gólyát felnevelni, mint tavaly. Tavaly 32 kis gólya volt egyszerűen nálunk, amiről gondoskodni kellett, és összesen nyár végén 97 gólyát engedtünk szabadon.
Ez napi 97 kiló húst jelent akkor?
Nem, szerencsére a 32, ugye ez úgy nézett ki, hogy 32 kis gólyánk volt egyszerre, 9-et keltettünk tojásból, és mellé még jöttek ilyen szülői pusztulás miatt fióka, ki lett szedve a fészekből, vagy kidobta az anyja, tehát így volt 32 kis gólyánk, de 97 került mentésre, illetve több került mentésre, de 97-et engedtünk el. Ugye itt a nyár végén nagyon sok beérkezett, tehát kirepülésnél összetörte magát, megütötte magát, tehát azok nem neveltek voltak, azok vad fiatal gólyák voltak, de ugye nyár végén sikerült őket felgyógyítani annyira, hogy el tudjanak menni.
Korábban már említettük ezt a témát, de ez már régen volt. Mondjuk el, hogy ha a gólyával találja magát szembe az ember, akkor mit csináljon és mit ne csináljon, mert azért lehet veszélyes helyzet is.
Hát itt a sérült gólyára gondolsz?
Akár az út mellett, vagy ha véletlenül mondjuk előtt valaki egy gólyát, mit tegyen és mit ne?
Előfordul sajnos nagyon sok esetben az, hogy gólyával találkozhatunk, akár sérült gólyával is. Ugye ez lehet egy áramütött madár, lehet egy olyan, amelyik megütötte magát, lehet gázolt madár. Ugye mindig különbséget kell tenni a között, hogy ez egy felnőtt, kifejlett állatról beszélünk, vagy egy gólya fiókáról beszélünk. Ugye gólya fiókával akkor találkozhatunk, amikor nyár vége van, tehát július második, harmadik hetén ezek a kis gólyák kirepülnek a fészekből, és ilyenkor szoktak első-második kirepülésnél balesetet szenvedni. Onnan tudjuk megismerni, hogy fiatal gólyáról van szó, hogy ilyen világos piros narancssárgás, a csőre és akár még fekete csíkok vannak benne. A felnőtt állatnak egységesen piros, bordós csőre van, látszik is, hogy egy markánsabb állat, ugye azért a kis gólya is majdnem ugyanakkora, mint a szülő. Lényeg a lényeg, hogyha pici gólyát találunk, ott is elővigyázatosnak kell lenni, mert csípni tudnak, támadhatnak, de ők nem olyan vehemenciával támadnak, mint mondjuk egy kifejlett hímmadár. Takarjuk le a fejét, valamivel fogjuk meg a csőrét, és vigyük be védett helyre, hogyha sérült az állat, természetesen csak akkor, és értesítsük vagy a Nemzeti Parkot, vagy valamelyik mentőszervezetet, illetve a kormányhivatal természetvédelmi főosztályának is tudnia kell arról, hogy mi egy fokozottan védett madárnak segítettünk, tehát őket is fel kell hívni. Ha felnőtt állatról van szó, akkor inkább csak jelentsük szakembernek, tehát egy felnőtt gólyát befogni az nem játék. Azt mi se engedjük, tehát volt már arra példa, hogy jelentettek kifejlett hím fehér gólyát az autópálya mellől, és ott nekünk is háromszor át kellett gondolni, hogy most hogy fogjuk megfogni, mert az konkrétan az életéért küzd, amikor mi meg akarjuk fogni. Egy kis gólya az odébb hátrál, lehet, hogy picit kelepel, aztán úgy meg lehet fogni, egy kifejlett hím fehér gólya tiszta erejéből combra, szemre, kézre, mindenre támad, akár halálos sebet is tud okozni egy ilyen madár.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Hajlik a fűzfa, földig fátyol, gólya a vízben térdig lábol, most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz. Most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz. Hajlik a fűzfa, földig fátyol, gólya a vízben térdig lábol, most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz, most ide pillant, most oda néz, csőribe már is a béka vitéz.
Lehocki Krisztiánnal, a Májai Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetek. Nem csak madarak voltak nálatok télen, tehát így a közösségi oldalakon beszámoltok a tevékenységeitekről, és például sünt mentettetek. Mesélj a teletekről, hogy telt.
Hát három sünit teleltettünk, ősszel több érkezett, de volt olyan, amelyik pici sérüléssel érkezett, tehát őt még el tudtuk engedni, meg volt a súlya. Három olyan süni volt, akiknek a tömege, a súlya nem érte el azt a határt, amivel őket át, el lehet engedni és át tud telelni. Ugye azt tudni kell, hogy egy süninek ahhoz, hogy ő egyáltalán át tudjon telelni, egy ilyen 4-5-600 gramnak lennie kell. Ugye felhizlalja magát, mert téli álmot fog aludni. Ha nincs meg ez a súly, akkor lehet, hogy ő elmegy téli álmot aludni, de az nem biztos, hogy ő tavasszal fel kell, mert hogy feléli a teljes tartalékát. Emiatt volt három telelő sünink, még mai napig itt vannak, ilyen fél téli álomba alszanak, azóta már szép nagy kerek sünik lettek, ugye, mert nálunk nem aludtak téli álmot, tehát itt pont az volt a lényeg, hogy ők ne aludjanak, pihentek, tehát ilyen két naponta felkeltek, telették magukat, és akkor visszamentek aludni. Szép nagy dagat sünik lettek, várunk még egy picit az elengedéssel, ha már ezek az éjszakai fagyok elmentek, akkor útjára engedjük őket. Szoktak lenni mókusaink is, tavaly is neveltünk mókusokat, nyuszik szoktak lenni, utóbbi időben volt kis menyétünk, nagyon cuki kis állat, tehát vad kisemlősöket is fogadunk, illetve vadmadarakat is fogadunk.
Ha valaki sünit talál a kertjében, mit tegyen?
Hát ugye ez megint attól függ, hogy milyen sünit talál, mekkora ez az állat, hogyha egy szép nagy kerek felnőtt sünit találunk, és ő ott mondjuk szürkületkor jön jobbra-balra, akkor igazából csodáljuk meg, és semmit nem kell vele csinálni. Ha valaki nagyon segíteni szeretne neki, akkor pici száraz cicelledelt és egy tálkába vizet ki lehet neki tenni, vagy általában olyan helyeken szoktak megjelenni, sünik, ahol már van házi állat, mondjuk van kint cica, és akkor ő is eszeget a macska eledelből. Amit nem szabad nekik adni, az a tej. Semmilyen formátumban, semmilyen fejlettségi korban a sün nem kaphat tejet, laktózérzékenyek, bélgyulladást, akár halált is okozhat. Ha pici süniket látunk, nappal például csipognak, keresgélnek, látszik, hogy meg lehetett zavarva például a fészek, nincs velük szülő, akkor mindenképpen jelezzük ezt egy mentőhelynek, hogy milyen helyzet alakult ki, és akkor ők meg fogják mondani, hogy az adott helyzetben mi a legjobb cselekedet, amit tenni tudunk. Ha sérült sünit találunk, vérzik az állat, netán beköpték már a nyüvek, legyek kerülgetik, szaga van, akkor mindenképpen mentésre szorul, eszkorttól függetlenül.
Nagyon kemény időszak következik, térjünk vissza a madarakhoz, ugyanis hamarosan itt a fióka szezon, ez egy hatalmas feladat a mái madármentő állomásnak, és neked vártok önkénteseket ilyenkor?
Hát nyári időszakban szoktak jönni diák önkéntesek, ugye az érettségi bizonyítványt, hogy a kezükbe vegyék ahhoz 50 órát valamilyen közhasznú munkával le kell tudniuk. Hozzánk is szoktak jönni diákok, most már építettünk egy új mentőhelyet, reméljük májusban át is tudjuk majd adni, illetve meg tudjuk úgy nyitni, ahogy mi szeretnénk. Tudunk fogadni diák önkénteseket, ez előzetes megbeszélést igényel, hisz a feleségem van az önkéntesekkel, én nem tudok velük foglalkozni, mert én rohangálok össze-vissza a madarakért, tehát nem hagyhatom ott őket, hisz ez egy felelősségteljes munka, hisz állatokkal dolgoznak. Igen, van szoktak segíteni önkéntesek, rettenetes mennyiségű energiát kell abba belefektetni, hogy ezek a pici madarak egészségesen felnőjenek, és olyan állapotba tudjuk őket majd szabadon engedni, ahogy például egy rigómama is felneveli. Ugye neki annyival könnyebb dolga van, hogy 4-5 fiókát nevel, nálunk meg lehet, hogy van egyszerre 30-50 rigó, csak rigóból, és akkor mellé még az összes többi kis madár.
Hallgatóink mivel segíthetnek?
Hát tudunk adományokat fogadni, van bankszámla száma az Egyesületnek, hogyha valaki úgy gondolja. Tudunk adó 1%-ot fogadni, annak most van a beadási határideje május közepéig, tehát ez lényegében semmiben nem kerül a támogatóknak, lényegében le kell ülni a gép elé és az adóbevallásnál a mi adószámunkat megadni, és az nekünk nagyon nagy segítség. Fogadunk tárgyi adományokat, ez lehet betadin, lehet sima konyhai papírtörlő, lehet ez a régi vásznas leukoplaszt, mageleség, tehát ilyeneket is nagyon szívesen fogadunk, hisz vannak magevő madaraink is, akiket ugyanúgy kell táplálni, mint a rovarevőket.
Ragadozó madarak is vannak olykor nálatok, most is vannak?
Vannak tartósan sérült ragadozó madarak, illetve van egy nevelgyöngybagoly fiókánk, aki tavaly érkezett, őt holnap fogjuk szabadon engedni, már a Nemzeti Parkkal egyeztettünk, kinéztünk egy jó helyet, illetve van egy szürke gémünk, őt is a napokban, ha minden jól megy, akkor el tudjuk engedni. Szoktak érkezni ragadozó madarak is, illetve hát vannak tartósan sérült ragadozó madaraink, van már olyan madarunk, aki itt van 11 éve, és gondoskodunk róla, hiszen a sérülése olyan mértékű volt, hogy őt már sajnos nem lehet szabadon engedni. Jázminról van szó és Fügéről, akik áramütés miatt elvesztették a szárnyukat.
Amíg tartanak az éjszakai hajnali fagyok, addig érdemes etetni a téli madáretetést folytatni?
Igen, mi azt szoktuk javasolni, hogy a téli madáretetés az első fagyok kezdetével az utolsó fagyok végéig tart, tehát még lehet folytatni az etetést. Jövő hét utáni héten már azért jó időt mondanak. Igazából fogjuk látni, amikor már csicseregnek a madarak, amikor a virágok virágzanak, amikor a gyermekláncfű elkezd virágzani, akkor abba lehet hagyni, ugye akkor már ezek a magtermések megjelennek, illetve rügyeznek a fák, mert vannak olyanok, akik rügyet esznek, vannak olyanok, akik bizonyos növényeknek a magjait eszik, tehát igen, amikor már olyan igazi tavaszias idő van, akkor szépen lassan, fokozatosan abba lehet hagyni az etetést, ez se úgy működik, hogy egyik napról a másikra abba hagyjuk, hogy hétfőn még etetek, és sok van kint, és kedden már nem, hanem ezt egy 7-10 nap alatt egyre kevesebb táplálékot kitenni, egyre kevesebb szer fogják látogatni az etetőt a kismadarak, és megtalálják majd azokat a magokat, illetve hát ugye rovarevők is járnak télen az etetőre, a széncinege például az majdnem minden etetőn van, ugye ő nem magevő, csak téli időszakban fogyaszt napraforgót, de ő egy rovarevő állat, és saját magát is, és a fiókáit is rovarral eteti. Szerintem egy-két hét múlva abba lehet hagyni az etetést.
Mondjuk elérhetőségeket.
Megtalálnak minket az interneten www.mteve.hu, vagy beírják, hogy Mái Természetvédelmi Egyesület ki fogja dobni az oldalunkat. Van Facebook oldalunk Madármentő Állomás Mái, van TikTok oldalunk Madármentő Állomás Mái, ugyanúgy Instagram oldalunk is van, és a YouTube-on is fent vagyunk, úgyhogy majdnem minden platformon egy-két videót lehet rólunk látni.
Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó munkát kívánok nektek.
Köszönöm szépen.
ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Leocki Krisztiánnal, a MEI madármentő állomás vezetőjével beszélgettünk, elsősorban a gólyák és fecskék érkezéséről. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Vese Világnap apropóján beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Nem olyan régen mi találkoztunk a Transzplantációs Alapítványon a megújított életekért társaság szövetkezés háromnapos programján, amelynek tapolca adott otthont most ezúttal, és ott többek között szóba került az is, hogy milyen nagyon fontos az, hogy a transzplantált gyerekek szülei találkozzanak az orvosokkal, hogy szót váltsanak, hogy egyfajta kapcsolat erősödjön közöttük, és hogy milyen hatást gyakorol ez az orvosok és a transzplantált családokra, mit jelentenek ezek a találkozók. És én doktornővel ott találkoztam ezen az eseményen, úgyhogy természetesen megkérdezem, hogy milyen hatást gyakorol az emberre egy ilyen összejövetel, ami családias is, szakmai is, mi minden gondolat születik az ember fejében ilyenkor.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Igen, volt szerencsém részt venni most ezen az alapítványi szervezésen. Miskolctapolcán voltak most, és hát megmondom őszintén, hogy most először vettem ezen részt.
De a kapcsolat az régi a tudomásom szerint.
Abszolút, tehát teljesen rendszeres, és egyéb inkább ilyen hivatalosnak mondható rendezvényeken szinte rendszeresen ott vagyok, meg ami a felnőtt betegek részére szervezett rendezvények, ismeretterjesztés, transzplantációval kapcsolatos tudnivalók. Tehát ami ilyen témájú rendezvény, azokon persze, hogy rendszeresen ott vagyunk, vagy ott vagyok, de az ilyen típusún, ahol főleg gyerekek vesznek részt, és az érintett gyermekeknek a szülei, ilyenem még nem volt szerencsém. Viszont most megfogadtam, hogy innentől biztos, hogy rendszeresen menni fogok. Hát ez egy más világ. Egészen más, ugye én felnőtt gyógyász vagyok, és ez egy egészen más közösség.
A transzplantálásról mi többször beszélgettünk már, és hát ugye Vese transzplantálás az egyik leggyakrabban előforduló orvosi beavatkozás, ha úgy tetszik, mert abban a bizonyos rangsorban is ugye ott van a vese, a máj, a szív, nem tudom pontosan, tüdő a sorrendet, és ez a kapcsolattartás azért is fontos az önök számára is, meg a transzplantáltak számára is, mert hát megújított élet ez önmagáért beszél, sőt életet jelent sok ember számára. És akkor itt kapcsolom össze a Vese világnapjával, ami mai találkozunk a tulajdonképpen, mert a Vese világnapján is ezekről is szólni kell, fel kell hívni mindig a figyelmet arra, hogy hogy óvjuk nem csak az egészségünket, ez a csak idézőjelben van, hanem elsősorban a Vese egészségét, ami azért nehéz óvni, mert amikor már jelek vannak, akkor már mindig ott van a baj is a háta mögött, ugye? Már igen. Pedig a Vese működése az egy kardinális szereppel bír az emberi szervezetben. Jó igen. Működése.
Igen, tehát ugye szoktunk erről mindig beszélgetni évről évre, hogy a Vese világnap az végeredményben egy globális szervezés, és egy olyan fajta mozgalom, vagy kezdeményezés, amit most egyébként már 20 éve, hogy zajlik ez minden évben, hogy a nemzetközi Vese társaság, illetve a Vese alapítványok szervezték ezt közösen, illetve ők fogalmazták meg, hogy erre mindenképpen szükség lenne, és ez minden évben a március második csütörtökén zajlik, illetve akkor szervezzük, és minden évben az a célja ennek a Vese világnapnak, hogy egy olyan kampányt szervezzünk, és egy olyan figyelemfelkeltő rendezvénysorozatot, amikor felhívjuk a figyelmet a laikus lakosság, és nem utolsó sorban egyébként a társszakmák körében is a vesebetegségek, az időt vesebetegség jelentőségére. Ugyanis a vesebetegség az egy abszolút népbetegségnek számító kórkép, és ugye azért is mondhatjuk, hogy ez egy népbetegség, mert ami mögött áll, elsősorban a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás, ezek is mind-mind-mind egyenként is népbetegségnek számítana.
Felügyeleti felelősség nekem nem azért teszik, mert a kettőt én hoztam össze, de valahogy ez annyira illik ide, amikor a veséről beszélünk, és ugye, hogy a vesének milyen szerepe van a szervezet egészséges működésében, tehát egyfajta felügyeleti szerepet, felelősséget lát el. A mi felelősségünk pedig az, hogy jól működjön. És itt aztán bele lehet venni sok mindent a megfelelő folyadék bevitelt kezdve a mozgást, a legkülönbözőbb dolgokat, de amikor egy-egy ilyen összejövetel van, és a laikus nagyközönséghez szólnak, akkor mi az, amire elsősorban fel kell hívni a figyelmet? Mi az, amire talán nem is gondolunk a mindennapok során, de az ilyen találkozók alkalmával el kell mondani, mert hogyha ez nincs meg, és ha nem így teszi az ember, akkor jön az ön által is említett magas vérnyomástól kezdve a szívproblémán át sok minden.
Ugye tudni kell azt, hogy, és ez a legfontosabb üzenete minden Vese világnapnak, és nagyon sok ilyen témájú rendezvényt szervezünk mi a Nefrológiai Társaság nevében is, de úgy egyébként önállóan is, regionálisan is az országban, az ország különböző pontjain. Tehát a legfontosabb üzenet, hogy a vesebetegség, az időt vesebetegség az nem önmagában idézőjelben csak vesebetegséget jelent, hanem nagyon messzire mutat. Konkrétan a önálló rizikotényezőt jelent a szív- és érrendszeri betegségeknek a kialakulásában. Tehát az időt vesebetegség, hogyha nem avatkozunk be időben és nem ismerjük föl, az törvényszerűen szívinfarktushoz, sztrókhoz, alsó végtagi verőérbetegséghez, szívelégtelenséghez vezet. Tehát ez a baj, hogy a vese elégtelenség az önmagában egy igen komoly rizikó tényező a szívbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában. És az a baj, ugye, hogy vagy félreértés a laikus lakosság körében, hogy ha valaki vesebeteg, az egyenlő a művese kezeléssel. És ez az, ami nem így van, és ez az, amit meg kell akadályozzunk, és ez a vesevilág, minden napunk, a nefrológusok minden napja is erről szól, de a Vese világnapnak egyik, ez a legfontosabb üzenete minden évben, hogy nem szabad, hogy eljussunk a dialízis kezeléshez. Tehát sokkal korábban meg kell találjuk a vesebetegeket, fedezzük föl, szűrjünk, és egészen biztos, hogy van lehetőségünk a kezelésre. És ugye nagyon fontos, hogy gyakori betegségről van szó, abszolút ártalmas, mint ahogyan mondtam. Nagyon fontos, hogy kezelhető kórkép. Szűrési követési lehetőség a kezünkben van, és nagyon egyszerű szűrési lehetőség. Egy vizelet és egy vérminta szükséges hozzá, ahol az úgynevezett becsült glomeruláris filtrációs rátát, vagy a betegek úgy ismerik, hogy az EGFR értéket, illetve a vizelet fehérje vizsgálat, hogyha megtörténik, és ezt a két laboratórium paramétert, ha értékeljük, és az a kezünkben van, helyesebben a betegnek, vagy a társszakmákat képviselő kollégák kezében van, akkor már egy óriásit léptünk előre. És a másik, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy ma már korábban évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt nem volt olyan gyógyszer, amikor valakinél megállapítottuk, hogy van idült vesebetegsége, hogy azt tudtuk volna gyógyszeresen kezelni. Azért az is nagyon fontos, hogy ma már állnak rendelkezésre olyan gyógyszerkészítmények, amikkel a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a vesebetegséget együttesen is tudjuk karban tartani, kézben tartani és kezelni. És ami a legfontosabb, hogyha odafigyelünk, akkor ez a betegség megelőzhető, és ez nagyon fontos, megelőzhető.
Elég ez az egy nap, hogy a figyelmet erre ráirányítsák?
Hát engem, hogyha én mint nefrológus nyilatkozom, akkor biztos nem, tehát minden napunk erről kellene. Igen, és mint a nefrológitársaság elnöke is. Tehát hogyha az én véleményem az az, hogy minden napunk feladata ez kell, hogy legyen.
Akkor milyen gyakran kell elmenni a civil embernek például egy ilyen vérvételre, hogy karban, hogy figyelni tudja a szervezete egészséges működését, beleírta a vese egészséget, működését?
Én azt gondolom, hogy évente egyszer.
Hiszen az elég?
Évente egyszer, akkor, hogyha ha nincsen semmi olyan rizikó tényező az ő előzményében, vagy a családi anamnézisében, ami hajlamosíthatja vesebetegségre. Hogyha nincsen semmi ilyen, akkor évente egyszer elég. De egy évben egyszer biztos, hogy érdemes elmenni, és fontos lenne. És nagyon egyszerű, nagyon olcsó vizsgálat, tehát ezek is számítanak.
Egyébként a hajlamosító tényezőt, ha már szóba hozta doktornő, akkor van, ez ilyen örökölhető, ha valakinek a vesével problémák vannak, ez nem egy örökölhető betegség, ezt maga szerzi, ugye?
Vannak örökletes vesebetegségek, vannak örökletes, de nem azok vannak nagyon nagy számban. Tehát ami rizikótényezőnek számít, ugye az a cukorbetegség, akár úgy, hogy a beteg már tudja, hogy cukorbeteg, vagy a családjában volt cukorbeteg, akkor különösen fontos a szűrés. Ha valaki magas vérnyomás betegségben szenved, vagy a családban is tudjuk, ha különösen jellemző a családra, vagy a betegre a különböző érrendszeri betegség, vagy esetleg ugye a szívbetegségek. Mert az is nagyon fontos összefüggés, hogy a szívbetegség és a vesebetegség az végeredményben, azt szoktuk mondani, hogy karöltve mi jár. Tehát, hogyha látunk mi egy idült vesebeteget, akkor mindig gondolnunk kell arra, hogy nehogy véletlenül legyen szívbetegsége is, és ezt körbe kell járni. És fordítva is így van. Az a beteg, akinél bármilyen, lehet mondani, hogy bármilyen, akár egy isémiás szívbetegség, akár egy szívelégtelenség fordul elő, mindig gondolnunk kell arra, hogy vajon van-e mindemellett még idült vesebetegsége is.
Rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova. jutok hova, de hova, de hova, de hova jutok hova, de hova, de hova, de hova jutok. Eszembe jut, hát ha vársz rám, látod már nem tétovázok, megyek hozzád, meg nem állok én. És most már tudom, már tudom, hogy hova megyek, tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek, tudom, már tudom, már tudom, hogy veled leszek.
Hát jelen társadalmunk meg, amiben élünk, ugye, hogy vele gondolok, hogy mi minden hatás éri az embert, milyen egészségtelen életvitelt él, és a többi, minden okunk megvan arra, hogy azt az éves szűrővizsgálatot csináljuk meg, és komolyan vegyük a magunk érdekébe. Igen?
És van még egy fontos, tehát, hogyha valaki cukorbeteg, kiderül, hogy cukorbetegsége van, akkor főleg a kettes típusú, már pedig az a jellemzős az van zömében, a vesebetegek között a kettes típusú cukorbetegség, tehát a nem inzulinnal kezelt cukorbetegség. Amikor felismerésre kerül, újonnan felismerkerülésre kerül egy cukorbetegség, az biztos, hogy azonnal meg kell nézni ezeket a paramétereket, és rendszeresen onnantól fogva követni kell, amit már utána persze egy szakorvos végez, és ugyanez vonatkozik a magas vérnyomásban szenvedő betegekre is.
Hogy dialízisre ne kerüljön, mert ez a mondat megmaradt a fejembe. Nagyon. Manett, ugye ebben az esztendőben is egy nagyszabású kongresszussal, konferenciával készülnek a világnap alkalmával, egyfajta szakmai találkozóra is. Ez az idén is így lesz, ugye?
Igen.
Hallhatnánk erről a kongresszusról konkrét dolgokat?
Ez egy konszenzus konferencia lesz.
Az mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy Pesten szervezzük egyébként, és hát amiről most beszéltünk tulajdonképpen, hogy az érintett szakmának a prominens képviselőit sikerült megnyerni egy-egy előadás tartásának erejéig, ami azt jelenti, hogy a Diabetes Társaság elnöke, Wittmann professzor úr, a Hipertónia Társaság elnöke, Járai professzor úr, a szívelégtelenséget képviselő Magyarországon 8-as Noémi professzor nő, és a házi orvosi tanszék, Semmelweis Egyetem házi orvosi tanszékéről pedig Tolzsa professzor úr fognak előadni, és hát nyilván jó magam. És ez az egész konszenzus konferencia, ez is pont erről fog szólni, hogy egyenként is óriási jelentősége van a vesebetegek felismerésének, szűrésének, és a közös gondolkodásnak, és a közös kezelésnek, mert együtt ezt az öt szakmát, hogyha összefogjuk, akkor én azt gondolom, hogy óriásit léphetünk előre.
A mindennapok során kórházakban, egészségügyi intézményekben, egyetemeken ez a fajta konszenzus, ez hogy működik? Ne kérdezzem?
De én azt gondolom, hogy különbözőképpen működik, nyilván nagyon sok minden külső körülménytől is függ, és hát ebben nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy a mi kórházunkban ez nagyon jól működik, és ez nagyon fontos. Tehát mi kiválóan tudunk együttműködni, és támogatjuk egymást a diabetológus kollégákkal, a hipertónia szakma képviselőjével, a kardiológiai osztály.
De ez személyfüggő is akkor, gondolom.
Abszolút, nem? Így van. Így. A személyfüggő elhivatottság, idő, érdeklődés, affinitás, tehát nagyon sok mindentől függ, de ez, én úgy gondolom, hogy enélkül nem tudunk előrelépni, hogyha ezek a szakmák nem fognak még össze pluszban is. És ugyanezen a napon egyébként még röviden ez március 13-án Budapesten lesz, ez lesz egy tudományos ülés vagy rendezvény, ez a bizonyos konszenzus konferencia, és ezt követően pedig lesz egy sajtótájékoztató. Készítünk már előtte egy laikusok számára nagyon szépen összeállított sajtóközleményt, és amikor lezajlik a tudományos része ennek a konszenzus konferenciának, akkor utána ott a tulajdonképpen interjúkra lesz lehetőség, és sajtótájékoztatóra.
Lefordítsák gyakorlatilag a laikus nyelvre, igen, azokat, amiket figyelni kell.
Igen.
Tehát akkor szakmai része az a találkozó, és utána ez eljut a nagy közönséghez, úgymond értelmezve.
És azt el tudom mondani, hogy tavaly is szerveztünk ugyanilyet, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon jókat kérdeztek a különböző újságírók, és a különböző szakmai weblapoknak a képviselői, rádióriporterek, tehát én remélem azt, hogyha minden évben legalább egy ilyet szervezünk, annak kell, hogy sikere is legyen, és eredménye.
És mennyire kérdezhetnek az érintettek a betegek? Például vannak-e olyan összejövetelek, olyan klubok, olyan egyesületek, amelyek arra hivatottak, hogy széles körben tájékoztassák az embereket?
Vannak, de ez is nagyon különbözőképpen működik. Attól függ, ugye, hogy ezeknek az egyesületeknek mennyire a szokás szerint, ugye, hogy mennyire aktív a vezetője. Ezen a sajtótájékoztatón szoktak jelen lenni a különböző beteg egyesületeknek is a képviselői, és nagyon jókat, nagyon okos dolgokat kérdeznek, és hát kezdeményezik is, hogy ezen túl legyenek kisebb csoportban, regionálisan is személyes megbeszélés.
Hát a beteg egyesületeknek óriási szerepe van, eszembe jutott a Gyógyulj Velünk Egyesület, ami tényleg már vetekedik hírnevében, itt országos híren, daganatos betegségekben szenvedők életminőségének a javításra, hogy úgy ámblok összefoglalóan mondjam, de sok minden más orvos-beteg találkozóktól kezdve sok minden szerveznek, meg interaktív találkozókat, és hát ez az orvosok munkáját is segíti tulajdonképpen.
Abszolút.
Tehát ide-oda működő.
Hát abszolút, de én azt gondolom sokszor, hogy ez nem csak feltétlenül orvosi kérdés. Tehát én most itt láttam a szervátültetettek alapítványának a rendezvényén is, hogy mennyire fontos az, hogy azon túl, hogy a szakrendelésre bejön a beteg, és akkor gyorsan megbeszéljük, gyorsan megvizsgáljuk, gyorsan elmondjuk, hogy mi a teendő, igénylik a betegek, és igénylik a hozzátartozók is, hogy hadd tudjanak többet, és nem elég az internetről vagy az újságokból tájékozódni, hanem beszélgetni. És ez mindenképpen segíti őket az együttműködésben is, tehát, hogy néha hiányosak a beteg együttműködés, nem is kérdés, hogy hiányos a beteg együttműködés a gyógyításban. És azt tapasztaljuk, hogy ha vannak ezek a rendezvények, és megérti a beteg, hogy mi minden nem nehéz teendője vagy feladata lenne, azok a betegek mindig sokkal jobban működnek velünk együtt.
Igen, ez a beszélgetni, hát összetett dolog az is, mert most, amikor orvosi hiányról beszélgetünk, ugye nehéz, igen, arról beszélni, hogy, igen, egy-egy betegre mennyi időt tud szárni, vagy mennyi kell, vagy hogy van. Pláne, hogyha olyan betegségről van, szóval maradva a daganatos betegség, amikor szembesíteni kell egy esetleg halálos betegség tényével valakit. Nem könnyű.
Hát meg a vesebetegek gyógyításában persze a legfontosabb ugye az, hogy jöjjön a szakorvoshoz, legyen kezelve az ő gyógyszeres, illetve legyen vezetve az ő gyógyszeres kezelése. De azért idült beteg populációról beszélünk, idült vesebetegek populációjáról, ami azt jelenti, hogy az orvosi vizsgálaton és a gyógyszerszedésen kívül nagyon sok jó tanácsot lehet nekik adni. Például óriási jelentősége van a diéta betartásának, és ugye összehangolni a vesebeteg étrendet, a cukorbeteg, netán az epeköves, stb., a magas zsír, vérnyomás, stb. Diétákkal. Ez az egyik, a másik életmódbeli tanácsokat lehet nekik adni, tehát, hogy nem szabad belekeseredni, hanem igenis együtt kell működni, hogy tudjanak ők változatlanul járni, dolgozni, ne veszítsék el a munkájukat, az egzisztenciájukat, tehát ebben nagyon-nagyon sok segítséget tudunk nekik adni. Viszont
a jövőképet ad az embernek, igen, tulajdonképpen. Igen. Van még egy témám, amire szeretnék rákérdezni, ez pedig nem más, mint ugye olvastam, hogy a Anett és tehát a Magyar Nefrológiai Társaság és a Magyar Transzplantációs Társaság között is van kapcsolat, és hogy ez a vagy ennek a kapcsolatnak a jegyében ők is tartanak, vagy közösen tartanak majd Zalakaroson májusban egy konferenciát, kongresszust, amelynek az egyik fő témája a vese-keresztdonáció lesz. Erről én nagyon keveset tudok a keresztdonációról. Mi ez tulajdonképpen? Mert nem véletlenül tűzik napirendre, gondolom.
Igen. Tehát érdemes egy picit messzebbről kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy ha az időt vesebetegség már annyira előre halad, hogy gyógyszeresen, úgynevezett konzervatív módon nem kezelhető, akkor lépnünk kell, és szóba jön a vesepótló kezelés lehetősége, vagy szükségessége. És ebből az egyik ugye a vesetranszplantáció, a másik az a hemodialízis, és a harmadik pedig a hasi, vagy peritonális dialízis. A messze a legjobb megoldás a vese transzplantáció, tehát a vese átültetés, és ebben is kétféle, tehát a vese átültetést is kétféle módon lehet végezni. Az egyik, amikor úgynevezett halottból származó vesét, kadáver vesetranszplantáció esetén halottból származó vesét ültetnek be a transzplantklinikákon. És van a másik lehetőség, amikor élő donáció során valaki felajánlja a veséjét a vesebetegnek transzplantáció céljából. Megjegyzem, hogy ez a leges-leges legjobb megoldás.
Az élő donoros?
Az élő donoros. Tehát itt vannak a legjobb eredmények. A túlélésben, életminőségben lényegesen kevesebb gyógyszert kell szedni a betegnek a kilöködés ellen. Tehát az élő donoros vesetranszplantáció a legjobb hosszú távon, legjobb megoldás. És vannak ugye vannak azok a párok, akik, az lehet házaspár, de lehet érzelmi rokon is, akik fölajánlják a veséjüket élő donációra, viszont immunológiai egyezés hiányában mégsem tudják odaadni a veséjüket a jelölt párnak. És van egy másik ugyanilyen pár is, akinél szintén ugyanez a helyzet, tehát hogy nem tudja odaadni az immunológiai nem egyezőség miatt, ezért
itt jön létre a keresztedét.
És akkor itt jön létre az úgynevezett keresztdonáció, hogyha mindenki elfogadja, nyilván ennek megvannak a nagyon komoly kritériumai, akkor tulajdonképpen etikailag, orvosilag és mindenféle szempontból ezt meg lehet szervezni, hogy akkor keresztdonáció jön létre a két pár között. És hát ez már külföldön sok helyen ez már működik, Magyarországon is megvan erre már a jogszabály évek óta, és hát tudom, hogy tervezik is a transzplantőr kollégák. Talán az egyik legnehezebb, már hogyha egyáltalán lehet ezt mondani, kicsit nehezítő körülmény, inkább ezt mondom, benne az, hogy ez a műtéti sorozat, mert végeredményben négy érintett van ebben, egy klinikán kell, hogy történjen ugyanabban az időben. Tehát a feltételrendszer az kicsit nehézkes, de egészen biztos vagyok abban, hogy ez menni fog.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Vese Világnap apropóján beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,
Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban